az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa. Fölsegíti az Úr az alázatosokat, és földi galázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa. Dicsőség az Atyának, dicsőséget Fiának, a drága Szent Léleknek, az Egyörök Istennek. Krisztus által a hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. És dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk Isten dicsőségében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen így mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a Te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönyörült rajtunk, és ha valaki vétkezett, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között. Dicsőség a magasságban, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hatalmadat abban akarod megmutatni, hogy irgalmas vagy. Kérünk, áraszt ki reán kis kegyelmedet, hogy célegyenes törekedjünk ígéreteid elnyerésére, és részesedjünk örökké való javaidban az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele 15. részében, az első 10 versben a következő képpen. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet át is vettetek, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodott módon lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig az összes között, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint azok minnyája. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 7. részében, az első 5 versben a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek tanítványaihoz. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Amen. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mondja az Úr Jézus Krisztus. És amikor ezt halljuk, az a kérdés is jogosan támadhat bennünk, hogy vajon ezzel mindenféle ítéletalkotást megtiltotta mi Urunk? Semmire nem mondhatjuk, hogy az rossz, bűn, tévejgés. És józan ésszel is rögtön érzékeljük, hogy nyilván nem ezt mondja az Úr Jézus ezzel a mondattal. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Rengeteg mindent meg kell tudnunk ítélni. És az ő igéjéből is világos, hogy van, amit meg kell tudnunk ítélni. Valamilyen fajta ítélkezést megtilt az Úr, miközben vannak dolgok, amiket pedig meg kell tudnunk ítélni. Hát csak ha az igeszakasz utáni mondatot olvassuk, már ott ezzel találkozunk, ne adjátok a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, mert eltapossák lábukkal, azután megfordulnak és széttépnek titeket. Ez a mondat már magában rejti azt, hogy meg kell tudnunk ítélni, ha olyan emberekkel van dolgunk, akik kutya természetűek és mindenbe belemarnak. Vagy mint a disznók, a szennyben érzik jól magukat. Hát ez kemény, nem? Rögtön azután, a szakasz után ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. És ha tovább olvassuk a hegyi beszédben csak ezt a fejezetet, akkor az Úr Jézus arra is figyelmeztet, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Hát akkor valamiképpen ezt is át kell látnunk, ugye? És meg kell állapítanunk, ha ilyenekkel van dolgunk. Ne ragadjuk ki tehát az Úr igéjét, az egyoldalúnak érzett mondatokat sem, a teljes ige összefüggéséből. Máshol is találkozunk ilyennel. Az Úr Jézus egyrészt világossá teszi Isten parancsolatai. Például az, hogy tiszteld atyádat és anyádat, érvényben vannak. És a farizeusokat éppen abban leplezi le, hogy a saját vallási szabályaik miatt még ezt a parancsot is félre tudnák tenni. Ugyanakkor mond ilyet a mi Urunk, hogy ha valaki meg nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, sőt a tulajdon lényét is, nem lehet az én tanítványom. Hogy van ez a kettő együtt? Úgyhogy a bűnt még bennük is, legfőképpen pedig saját magamban gyűlölnöm kell. És semmi nem tolakodhat az én Uram elé. Miközben a személyükben tisztelnem kell őket, apámat, anyámat, és ragaszkodnom mindazokhoz, akikkel egybe kötötte életemet az Isten. Erre szokták azt mondani az emberek, hogy hát ellentmondások vannak a Bibliában. Nem, szerves összefüggése van mindezeknek, az isteni szent szeretetben. Az ellentmondás az bennünk van. Bennünk szokott lenni az Istennel szemben. amikor magunkat toljuk föl mindenek bírájául, a másik ember bírájául is, és még ezzel egybe tartozik egyébként az, hogy még az Isten bírájául is. Hogy tehet ilyet az Isten? Mennyiszer mondják emberek? Hát ki vagyok én a porszem teremtmény, hogy Isten fölébe akarok helyezkedni, és a szent, mindenható, tökéletesen jó Istent én akarom elbírálni. Van olyan eset, hogy egy nagy veszteség miatt, mert fiatalon meghalt valaki abban a családban, balesetben, ilyeneket mond az anya, hogy nem tudom megbocsátani az Istennek. Hát nem fogja föl, hogy micsoda borzalmas dolgot mond ezzel? Micsoda káromlás ez? Én nem tudom megbocsátani az Istennek. Ilyen nincs. Én szorulok rá az Isten bocsánatára. Mert az Isten ítélete a szent és igaz. És az Isten ítéletének érvényre kell jutnia az én életemben, meg a szolgálatomban és a Krisztus egyházában. Az önhatalmú ítélkezésünk az, amit az Úr Jézus megtért. És meg kell értenünk, hogy mi a különbség az én ítéletem meg az Isten ítélete között. Az én ítéletem, amiben én tolom föl magamat mások bírájául, az el kell, hogy takarítassék az útból. De épp azáltal, hogy érvényre jusson az Isten ítélete. Ezért ír Pál apostol is ilyet az efezusi levelében, hogy ne legyen részetek a sötétség terméketlen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Vagy a szeretett tanítvány János apostol ezt írja az első levelében, vizsgáljátok meg a lelkeket, mert nem minden lélek Istentől való. Ezeket egyenesen parancsolja, ami Urunk igéje. Mitől óv tehát az Úr Jézus? Az önhatalmú ítélkezéstől. Ezzel szemben az ő igéjének a kiforgatása, amikor emberek a megtérésre hívó igének nem engedelmeskedve toleranciát követelnek. És a maguk bűneinek, meg a számukra fontos emberek bűneinek a takargatására próbálnak visszaélni ezzel a mondattal, ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Nagyon emlékezetes történeteim vannak a szolgálatomból erre nézve, hogy amikor világossá tettem az Isten ítéletét, nem a magamét, hanem az Isten ítéletét, úgy, ahogy erről Turóczi Zoltán 75 évvel ezelőtt az első lelkész evangelizációjában is beszélt, hogy minden igazi prédikáció és lelkipásztori ténykedés ítélet is nem az én ítéletem, hanem az Istené a bűn fölött. És ha ezt nem érzi a világ, akkor az a gyanú fenyeget minket, hogy az emberek tetszését keressük, írta Turóczi Zoltán. Nem az emberek tetszését kell keresnünk, hanem az emberek üdvösségét. Az Isten ítéleteit ezért kell kimondani. És amikor szóvá tettem a házasságtöréseket, meg a házasság nélküli együttéléseket, mint paráznaságot, vagy megmondtam, hogy amíg a horoszkóp könyveket ki nem dobják a szekrény díszhelyéről, addig nem vállalom a keresztséget, a keresztelést a családban, mert hiszen nyíltan olyanhoz ragaszkodnak, ami Istenőt utálatos, akkor ne hazudjanak, hogy hiszek, meg akarjuk, meg vállaljuk. Na hát akkor kaptam én ezeket a mondatokat, ne ítélj, hogy ne ítéltessél. És ugyanezek az emberek, akik védekező reakcióként visszaéltek az Úr Jézus mondatával, ugyanezek az emberek tudták viszont másra nézve kimondani, hogy mit foglalkozik velük a pap, kutyából nem lesz szalonna. Hát tényleg egy züllött szörnyeteg volt az illető, konkrétan, akire emlékeznem kell, de Isten az utunkba hozta, és foglalkozni kellett vele. És mi magunk csodálkoztunk azon, hogy az irgalmas Isten hogy kínálja föl ennek a szerencsétlen embernek a megtérés lehetőségét. De hát a közvélekedés az volt, hogy kutyából nem lesz szalonna. Nos, ez az az ítélkezés, amit az Úr Jézus megtért. ha az Isten hatalmat vesz a szívében annak az embernek, akkor megváltozhat az élete. De az enyém is csak attól változott meg, és úgy változik meg, ha az Isten irgalmas szeretete a bűneim megítélésén keresztül hatalmat vesz a szívembe. Jézus Krisztus, amikor figyelmeztet, és az önhatalmú ítélkezést tiltja nekünk, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, akkor arra is rámutat, hogy amikor mi másokat megítélünk, akkor kitűnik, hogy mennyire jól tudjuk, mi lenne a helyes. Ezért nem mentegetheti majd magát senki azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek rejtett dolgait is Jézus Krisztus által. Pál apostol a római levele második részében ír erről, hogy akik nem ismerték az igét, nem ismerték az Isten törvényét, a pogánságban voltak, azoknál is lesz mércéje az ítéletnek. A tulajdon lelkiismeretükben egymást vádló vagy éppen védő gondolataik lesznek azok, amiket napvilágra hoz az Úr. Te tudtad, mást megítéltél benne. Nos, itt a mérce. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek nektek is. Félelmetes. Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. Hogy mások fölött tudtunk ítélkezni önhatalmulag, azzal fogja majd Isten ránk bizonyítani, hogy volt sejtelmünk arról, mi a bűn és mi a jó. És ehhez csak Jakab leveléből egy mondat, az ítélet irgalmatlan lesz ahhoz, aki nem tanult irgalmasságot. De a mondat így folytatódik, az irgalmasság ellenben dicsekedik az ítélet ellenében. És itt az Isten irgalmasságra mutat rá. És Jézus Krisztus pedig épp ezt akarja számunkra tisztázni, amikor ezzel a furcsa hasonlattal szól, hogy mit torzítja el a látásunkat, ami olyan, mint a gerenda. Hogy attól rossz minden önhatalmú ítélkezésünk, hogy irgalmatlanság van a szívünkben. Lehet, hogy tényleg ott van a szálka a másik szemében, és rossz az neki, jó lenne, ha szabadulna tőle, jó lenne, ha segíthetnénk neki, ha kikerülhetne a szálka a szeméből, de addig nem érhetek hozzá az életéhez, amíg az én látásomat az irgalmatlanság gerendája torzítja el. Másoknál megkeressük a szálkákat a magunk szemében, nem vesszük észre a szeretetlenség gerendáját. Ilyen rettenetes, ami a látásunkat eltorzítja. Noha van sejtelmünk arról, hogy mi a helyes, meg mi a bűn, mégsem látunk jól, ha nem az isteni mentő szeretet határozza meg a gondolkodásunkat. Az pedig csak akkor határozhatja meg a gondolkodásunkat, ha már magunkat hagytuk megítélni. De az önhatalmú ítélkezésben éppen magunktól akarjuk elhárítani azt, amiben az ítélet jogos rajtunk, és az Isten világossága leleplez bennünket. Jobbnak akarunk látszani másoknál, de közben magunkat csaljuk meg. Jézus Krisztus tükröt tart elénk igéjében. Nézd meg magad, te képmutató! Jobbat akarsz mutatni magadról, mint ami van. De hát az Isten látja, hogy rettenetes az, ami van mindegyikünknek a természeti állapotába. És előbb a saját dolgomat kell rendbehoznom, mielőtt a másikéba avatkoznék. Ki kell, hogy kerüljön a szemünkből az irgalmatlanság és a szeretetlenség gerendája. Na de hogyan kerülhet ki? Csak Jézus az, aki segíthet. Az az Úr, aki a bíró, de aki szeretett engem és önmagát adta érte. Akinek az ítélete megfellebbezhetetlen, nem toleráns a bűnnel szemben, semmi tolerancia nincs Jézusban a bűnnel szemben. De magára vette a mi bűneink terhét, és ő a bíró halt meg önmaga értünk, elhordozta a bűneink kárhoztatását, így váltott meg. Hát ő mondja ezt, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Olyan gyönyörűen az úrvacsorai liturgiánkban visszhangzik ez, amikor Isten előtt megvalljuk, hogy elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. A régebbi ágendánkban ez még egyenesen Jézus Krisztushoz fordulva volt így, hogy elítéled a bűnt, de életedet adtad értünk bűnösökért. Jézus, csak ő az, aki segíthet. Ő tudja kioperálni a szemünkből a gerendát. Ő tökéletesen tisztán lát. Annyira tisztán, hogy tud különböztetni a bűn és a bűnös között. Sőt, el tudja választani a kettőt egymástól. A bűnöst megszabadítani a bűnétől. Ez a bűnbocsánat csodája. Isteni csoda. Emberileg ez elképzelhetetlen. Hát a bűnös meg a bűne összetartozik, nem? Hát hogy lehet azt elválasztani? Csak így, ahogy Jézus önmagát adta értünk. Elítéled a bűnt, de életedet adtad értünk bűnösökért. Ez a szabadulás titka. A bennünk lévő gonosztól, a bűneink terhétől, és a bűn bennünk lévő törvényétől való szabadulásnak a titka. Íme az irgalmasan ítélő Úr. Engedjük, hogy kioperálja a szemünkből az irgalmatlanság gerendáját. És akkor fogunk majd jól látni. A bűnt bűnnek fogjuk látni, a tévelgést tévelgésnek fogjuk látni. Ki kell mondanunk, de mentő szeretet szándékával. És ez egészen más, mint az a bizonyos ítélet, hogy kutyából nem lesz szalonna. A mentő szeretet szándékával ez egészen más. Amikor már nem az határozza meg a magatartásomat, és hogy hogy nézek a másikra, hogy ő mit tett ellenem, hogy vétkezett ellenem, mennyi rosszat tett ellenem, nem ez számít már. Hanem miközben mindez tény és való, adott esetben nem mindig, sokszor nagyon rosszul látjuk, és azt is sérelemnek vesszük, amiben egyáltalán nem bántott minket a másik. De van úgy, hogy tényleg szenvedtünk komoly bántalmakat. Mégis az határozza meg most már a magatartásomat, hogy mit tett velem az én Uram. Nem az számít, hogy mit tett ellenem a másik, hanem úgy tekinthetek a másikra, hogy mit tett velem az én Uram. Jézus Krisztus. És így közelíthetünk akkor a másik személyhez, életéhez, ha a krisztusi szeretet látását kapjuk. Miközben magunkat is állandóan az ő kegyelmére szorultnak, folyton kegyelmére szorulónak kell tudnunk és vallanunk. Hát ezért nem helyezkedhetek a másik fölébe. Hanem megalázva magamat Jézus Krisztus előtt, ösztönözhet az ő igazsága és mentő szeretete. Urunk, gyógyítani akar, életeket gyógyítani ma is. És akit ő kezelésbe vehetett, az a szavát, viselkedését másokkal szemben nem kivégző kardnak fogja használni, hanem adott esetben operáló szikének gyógyító szándékkal. Urunk, az ő igazságának és irgalmas szeretetének a tanúivá akar tenni. Ezért parancsolja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, hanem hagyjuk magunkat megítélni. És az Isten ítéleteit mondjuk ki, amiben ki kell mondani. De mindig a mentő szeretet szándékával már. Mert abból az isteni mentő szeretetből élhetek magam is. Amen. Imádkozzon. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy te megítéled most is igéddel a szívünk gondolatait és szándékait is. Tiszta és tökéletes a te ítéleted. Azért ítélsz meg, hogy megszabadíts mindattól, ami a magunk ítélkezéseiben hamis, eltorzítja a látásunkat, mint valami rettenetes gerenda, Szabadíts meg, Uram, operáld ki a szemünkből az irgalmatlanság gerendáját. Hadd tudjuk megkülönböztetni a magunk ítéleteitől az Isten ítéleteit. Mennyire más a kettő. A Te igédtől semmiért el ne álljunk. Ragaszkodjunk, Uram, igéd igazságához. Ebben a hamis toleranciát követelő világban, amely a bűnöket akarja igazolni. Nem, a bűn az bűn, az én bűnöm is, és a másiké is, és rettenetes. De Te azért jöttél, Úr Jézus Krisztus, hogy a bűnöket elvegyed, és benned nincsen bűn. Szabadíts meg, és tégy tanúiddá, szolgáiddá, hogy a mentő szeretet látásával tudjunk egymás életéhez is közelíteni, hozzáérni, szólni, ha kell. Bocsásd meg, Uram, amikor másképp szóltam és szóltunk, és bocsásd meg, amikor szólni kellett volna nevedben, és nem szóltunk. Amen. Jézus, a Te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon már a túlban, bátorítson halálunkban. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel is. Péter apostol első levele 5. részének 5. verséből. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Mi következik ebből? A folytatás. Így olvasható ott tovább. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Bárcsak ez történhetne mindegyikünkkel. A hirdetéseket ismertetem. Mandabokorban az előttünk álló héten is folytatódik a napközis tábor, augusztus 12-től 16-ig, hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig tartalmas foglalkozásokkal várják a 3 és 16 év közötti gyermekeket, illetve fiatalokat. Énektanulás, bibliai történetek, sport, kézművesség és közösségi játékok vannak a programban. A napi költség 750 forint fejenként, ez a 10 órait, ebédet és uzsonnát foglalja magába. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével augusztus 12-én hétfőn a tábor első napján a mandabokori imaházban, közösségi házban lehet. Zenés áhítatot tartunk augusztus 18-án, jövő vasárnap, 18 órától itt a nagy templomban. Kis Zoltán, a jelenlegi kántorunk, orgonán, és Sinka Krisztina énekművész pedig énekkel, Bach, Brahms és Mendelssohn Bartholdy műveket adnak elő. Szeretettel hívjuk a gyülekezetet erre az alkalomra, és itt említem meg, hogy ma pedig Demen Szabolcs szolgál az orgonán közöttünk, Isten áldja meg az ő életüket is. Kántorunk is, igazgatólelkészünk is, más gyülekezeti tagok is jelenleg a finnországi testvérgyülekezetben vesznek részt látogatáson. A gyülekezet figyelmébe ajánljuk most is a kiadványainkat, a Bach és Liszt műveket tartalmazó CD-t, a Mélyen meghajlok című evangéliumi énekeket tartalmazó CD-t, és a Kövekbe épített hitvallás című jubileumi könyvet. Az evangélikus élet mai száma 275 forintért megvásárolható a kiáratnál. Most a 429. éneket fogjuk énekelni, az ének alatt történik a persei adományok egybegyűjtése. Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk! Egyedül neked köszönhetjük, Szent Úristen, irgalmas Atyánk, hogy nem kell elvesznünk örökre. Egyedül tőled van az, hogy Jézus Krisztus áldozata lett a mi váltságunk. Kérünk, vésd ezt szívünkbe, hogy elnémuljon bennünk minden dicsekedés, minden önhatalmú ítélkezés, és megszólaljon ajkunkon a te dicséreted és az evangélium hívása mindazoknak, akik bűneik nyomorúságában vergődnek. Hadd tükrözze az életünk, ami Urunk Jézus Krisztus drága lényét, az ő tisztaságát, szeretetét, szentségét és hatalmát. Könyörgünk hozzád a körülöttünk élőkért, családtagjainkért is. Elszorul a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy önfejű útjaikon járnak annyian még közülük, igédet tudva is, a maguk kívánságai után sodródnak, és ez a veszedelem útja. Térítsd meg, ragadd ki őket, arról kérünk. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban levőkért, azokért, akiket nehezekkel látogattál meg, a gyászban lévőkért és az ínséggel küszködőkért. Mennyien hordoznak súlyos terheket és gondokat. Köszönjük, hogy minden gondunkat reád vethetjük, mert neked gondod van reánk, és hozhatjuk eléd a mások gondját is. Hálát adunk neked, hogy enyhült a tikkasztó hőség, és hogy nem ért bennünket itt most súlyos jégverés, de kérjük az áztató esőt, hogy felüdülhetne minden. Könyörülj rajtunk még. Tudjuk, látjuk, hogy ez a világ egyre gonoszabbul veti meg igédet, és helyezkedik fölébe, és a bűnt teszi joggá. Könyörülj rajtunk, hogy álhatatosan ragaszkodjunk igédhez, és a szabadulást, az igazi szabadságot és a kegyelmedben való örömöt láthassák meg életünkön mások. Könyörgünk üldözött hívő testvéreinkért szerte a világon. Hálát adunk értük, akik álhatatosan ragaszkodnak Jézus Krisztushoz, minden nyomás és megfélemlítés közepette is. Mennyire különböző életkörülmények és helyzetek vannak, és a tiéid mégis egyek szerte a világon. Könyörgünk a testvérgyülekezetért Finnországban, és a többi testvérgyülekezeteinkért is. Igéd ereje munkálkodjék közöttük, és áldásod lehessen ebben a látogatásban, amelyben most ott lehetnek tőlünk is többen Finnországban. Kérünk téged népünkért és vezetőinkért. Adj belátást, józanságot, bölcsességet vezetőknek és vezetetteknek egyaránt. Könyörgünk a gyermekekért, őrizd őket kegyelmesen. Köszönjük, hogy annyian igédet tanulhatják. Ilyenkor is vasárnap a gyermekbiblia körben, és annyi gyermekmissziós alkalom volt és van. Hálát adunk a csendes hetekért, amelyeken felnőttek vehettek részt. Hálát adunk a misszió sokféle ágáért, amelyben a tiéid Jézus Krisztusról tanúskodnak, és őhozzá hívogatnak. Kérünk, áld meg Jézusban, mint Messiásban, a te szent fiadban hívő zsidó testvéreinket is, az ő népük közötti misszióban. Köszönjük, hogy igéd világosságában tudhatjuk, hogy minden ígéreted bizonyos és be fog teljesedni, és így várhatjuk a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét. Új eget és új földet várunk a te ígéreted szerint végül. Köszönjük, hogy túlnézhetünk a halálon és a mulandóságon Jézus Krisztus által, és az ő nevében imádkozhatunk hozzád, íme most is, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást! Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet! Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon néked békességet!